Tamási Miklós továbbra is a vendégünk a kettes számrendszerben, aki a Fortepán egyik alapítója. Ugye a Fortepán az ország első és a legdinamikusabban fejlődő szabad felhasználású fotoarchívuma. Az előző blogban beszéltél arról, hogy 56 mennyire érdekelt téged fiatalon, és most is szíved csücske az az időszak, mert ahogy te fogalmaztál, Magyarország egyik legnagyobb dobása volt. Nekünk viszont az jutott eszünkbe, hogy arról az időszakról is mesélhetnél egy picit, amikor rendszerváltás előtti hónapokat, éveket te
pillanatokat
aktivistaként élted meg.
1988 kora őszén beléptem a Fideszbe, a Kisrabló vendéglő kocsma hátsó
beszédes
termében.
Név.
Igen, igen, a Kisrabló.
Ebben a kontextusban.
Bizony, bizony, és egy anekdótát gyorsan mondok is erről, mert ez nekem nagyon kedves történetem, hogy az akkor még, hát jócskán illegálisan szerveződő Fidesznek volt ott egy ilyen taktoborzó kis gyűlése, és voltunk mondjuk 20-an, és egy nagy asztal körül ült ez a 20 egymást kevéssé ismerő ember, valószínűleg én voltam a legfiatalabb, és akkor jött a pincér, és megkérdezte, hogy ki mit szeretne kérni, és akkor ott, hát aki kért, aki nem, mindenki felsorolta, hogy mit szeretne, és akkor egy pár perccel később elkezdődött a beszélgetés, és hogy mi ez a Fidesz, meg mit szeretnénk, meg lebontani a pártállamot, meg szabad választást, és akkor ez a pincér is fölállt, és ő is elmondta, hogy ő mit szeretne, és hát mindenki teljesen oda volt, hogy már a pincérek is ennyire képzettek Magyarországon, és akkor ő volt Orbán Viktor, aki fehér ingben pincérként előtte körbe kérdezett, tehát nyilván nem pincér volt, hanem Orbán Viktor volt, csak mindenki azt hitt, hogy ő a pincér.
Hát, de milyen rendes tőle, nem? Akkor ilyen rendes volt.
Egy mindenki, rendes
mindenkinek
volt.
Figyelt arra, hogy mit szeretne. Rendben is volt.
Ember volt.
Szóval neked ezek a rendszerváltás pillanatai nem voltak olyan euforikusak végül, mint ahogy képzelted előtte?
De. Sőt, én szoktam is ilyen kis mini vitákat folytatni arról. Ugye ez egy nagyon népszerű ilyen kis toposzt lett mostanában, hogy nem is volt rendszerváltás, és hogy ami ma van, az pont ugyanolyan, mint a pártállam volt. De hát ez egyáltalán nem igaz. Tehát ma itt ülünk, és erről beszélgetünk. 88-ban a Kossuth Rádió hullámhosszain meg nem beszélgettél volna erről. Tehát ha más nem, a szabad sajtó működésen azért lemérhető, hogy igenis volt rendszerváltás.
Még ha Bicebbolcán is működik
igen,
ma.
Igen, meg nekem az volt inkább így furcsa, már talán akkor is, de visszanézve meg mindenképpen, hogy az ember azt gondolja, hogy egy diktatúrával való szakítás az mindenkit lázba hoz, és mindenkit foglalkoztat, és mindenki lelkesen benne lesz. És végül is ott azért lemérhető volt, hogy ez nem így van. Tehát, hogy a társadalomnak egy jelentős része 1988-ra olyan állapotba került, hogy baromira nem érdekelte azt, hogy milyen politikai rendszer.
De te ezt hol láttad? Mert te ezek szerint abban a buborékban voltál, akiket viszont érdekelt.
Jó, de én is jártam iskolában, nem is egybe. Uh-huh. Meg nyilván hát ebben a létező szocializmus végében mozogtam. De ugye mondjuk 1989. június 16 a Nagy Imre és Mártír Társai újratemetése, ami egy ilyen szimbolikus tulajdonképpen lezárása volt a diktatúrának. Még akkor is, ahogy a szabad választás az csak 90 tavaszán volt, de hát ez 89 nyarára, ez összedőlt ez a rezsim. Akkor a Hősök terén hát egy olyan félház volt. Tehát a tér fele volt.
Tényleg? Pedig a felvételekből én mindig
igen,
azt hiszem,
tűnik,
hogy tele
hogy
van.
Úgy sokan voltunk, de nem. Nem, tehát hogy valójában, és ezért mondtam, hogy az a 33 év, tehát ha valami óriási bűne a Kádár korszaknak van, az nem is csak a direkt politikai megtorlás, vagy akár a 320 fölakasztott ember 57, 58, 59-ben, mert azok valóban családokat teljesen tönkre vágtak, és óriási büntetőjogi felelőssége volt Kádár Jánosnak, de a rákövetkező 30 év az, erről a...
Apátia, vagy inkább nem is apátia?
Hát ez a ilyen pici megengedések, és hogy ezek a pici megengedések, hogy most már ezt is lehet, ez elhitette a társadalommal, hogy iszonyat szerencsések vagyunk, és tök jól élünk. Uh-huh. Tehát, és ezen tulajdonképpen az se változtatott, hogy a 80-as évek közepétől azért egyre többen Nyugat-Európában is megfordultak, és látták azt, hogy a világ az nem csak ebből áll, és hogy máshol máshogy élnek, És hogy erre a 88-89-re a társadalom jó részét megvette. Megvette az MSZMP. Tehát nyilván volt az a kör, és most nem magamról akarok beszélni, hanem arról a pár ezer emberről, aki aktívan ezt végigélte. 88-89-et.
És tevékeny volt abban, hogy
változott. Olyan szamizdatot adott ki.
Te ezt csináltad?
Társadalmi szervezetet csinált. Hát mit, szórólapoztam meg persze, uh-huh. Ezeket csinálgattam, de meg mondjuk engem kifejezetten, ugye volt ez a Krassó György nevű, volt 56-os, aki egy Magyar Októberpárt nevű ilyen pre-punk mozgalmat hozott létre, és ő egy nagyon karizmatikus fickó volt, és engem mondjuk ő így nagyon magával ragadott, de a Fidesz is nekem tök lelkesítő volt a Fidesz, persze, hát ez egy tök jó dolog volt. De azt utólag kell látnunk, hogy ez nem a társadalom volt, hanem ez volt egy szűk kör, akinek ez egyre vállalhatatlanabb volt, és egyre reálisabbnak tűnt az, hogy be tud avatkozni. Mert ugye a 70-es évek az arról szólt, hogy bár egyre többen, mit tudom én, a Haraszti, vagy mások látják, szociológusok látják, volt politikai elítéltek látják, hogy ez fenntarthatatlan az, ami történik Magyarországon. De nem volt meg az a lehetőség, hogy ezt valahogy képviseld. Tehát, hogy hogyan tudod ezt artikulálni anélkül, hogy bevinnének. És a 80-as évek végére ez a helyzet állt elő, hogy már nem visznek be, tulajdonképpen nem szabadna, de lehet beszélni. És addigra ez a társadalom, ez szétesett.
A Fortepán gyűjteménye mennyire gazdag az anyaga rendszerváltással kapcsolatban?
Tök jól állunk. Most pont
vannak még újabb hete... fotók egyébként mostanában, amik előkerülnek?
Persze, pont ezt akarom mondani, most pár hete raktam föl egy sorozatot, volt egy Szebeni András nevű fotós, talán emlékeztek rá, a Nőklapjának volt fotóriporter, és ő is ilyen lelkes rendszerváltás fotós volt, úgyhogy pont most egy 100 képet tettem föl tőle, mert a nevelt lánya megkeresett. András meghalt egy pár évvel ezelőtt, és így részben hozzánk került a hagyatéka, és most dolgozzuk föl, és egyébként meglepve láttam, hogy ő kint volt az utcán. Sőt, Berlinben is volt 89 novemberében a fal első omlásakor, vagy megnyitásakor, tehát kerülnek elő, de hát ez nem volt régen, tehát igazából az, hogy 88-89-ben valaki fotó, én magam
te
is
például
fotóztam.
Te igen, de neked
persze,
vannak ilyen fotóid?
Persze, van is.
És te vagy valami olyan fotón, amit láthatunk ebből az időszakból?
Hát nem, de ez egy nagy bánatom, mert egyszer láttam egy fotót, egy szabadságtéri, arra is emlékszem, hogy a szabadságtéri a szovjet emlékműnél saját magamat fölismertem egy képen, de vagy mindegy, ez egy külön sztori, hogy miért áll az a szovjet emlékmű a szabadságtéren. Bár most már azt gondolom, hogy nem baj az, hogy az ott áll.
Most már mementóként állsz,
igen. Tehát
állott már rosszabb emlékmű is.
Átírta azért ez a 35 év, tehát hogy mondjam, ha elmúlik az a zsigeri dű és indulat az emberekből, amik az ilyen politikai diktatúrákhoz kapcsolódó emlékművek iránt lehet érezni. Tehát ha ebből kifutunk, akkor utána már olyan fura nekem ez. Tehát, hogy meg kéne próbálnunk inkább úgy tekinteni rá, mint egy dokumentumra, hogy hát ilyen is volt, barátaim, ilyen is volt, hogy itt volt egy szovjet emlékmű.
Ez más kérdés, ha újat állítanánk,
igen,
de ami
igen,
ott
igen,
van.
Igen. Ami ott van.
Bár lehet ilyen szoborpark stílusban is csinálni, ahogy ugye mi is a Budapest hotelre.
Kíváncsi erre, az elutazik a szoborparkba és megnézi.
Nem tudom, miért ti voltatok ott valaha?
Én nem voltam.
Ez az, hogy oda nem megy ki az ember, így aztán eszébe se jut, és nincs benne a köztudatban, nincs benne a fejekben.
Egyébként a szabadságtér, ha már így beszélgetünk.
Elmondod a sztoriát?
Igen,
nem is a sztoriát akarom elmondani, hanem
nem,
azt,
ott, hogy... ott szóltunk először, hogy
igen,
nem látszott.
Igen, azt is, hogy magamat felfedeztem egy fotón, de ez a kép, szóval ez nincsen meg, és én nekem ez megvolt ez a fotó, és tudom, hogy így pakoláztam jobbra-balra, hogy hát ezen én is rajta vagyok, és ez most sajnos nincsen meg, ez valahogy a költözések, vagy akármik közben eltűnt, de persze ez pont itt a válasz, hogy bármikor előkerülhet egy olyan kép, amin te magadat, apukádat, vagy bárkit felfedezel. Csak azt akartam mondani a szabadságtér kapcsán, hogy ugye szóba került, hogy 56-nak nincsen méltó múzeum a Budapesten, és hogy turistaként nem tudsz ebbe belefutni, hogy ez mekkora sztori volt. De Igazából, ha én mondjuk most turista csoportokat szerveznék, akkor valószínűleg a Szabadság térre szervezném őket, mert azon az egy téren annyi minden lett most már, hogy simán egy délutánt el, egy jó mesével egy délutánt el lett. Nem tudom, tudjátok, hogy van Horthy szobor is a Szabadság téren, hogy ott áll az a Hazatérés templom, a nevű nagyon furcsa református templom, ami egy bérháznak a tulajdonképpen alsó földszintjét foglalja el a térnek a déli oldalán. Az önmagában is egy nagyon érdekes történet, hogy azért Hazatérés temploma, mert a trianoni döntés után a 20-as, 30-as években jó néhány olyan felvidéki család került Budapestre, akinek nem volt gyülekezete. Tehát vallásos családokról van szó, Trianon után az anyaországba költöztek le Budapestre, és itt gyülekezet nélkül maradtak, és akkor a református egyház, ez ilyen 30 körül, 31 néhányban úgy döntött, hogy építenek egy olyan templomot, ami azoknak lesz a temploma, akik gyülekezet nélküliek, és ezért Hazatérés templom. Egyébként ott volt a Hegedűs Lóránt nevű elhíresült református lelkész és édesapja lelkész, már a rendszerváltás után, ez a mi épes fazom. De egyébként az egy nagyon érdekes templom, és mindenkinek ajánlom, hogy kukkancson be, mert tök furcsa, hogy egy bérházban van egy templom. Na és az elé a Hegedűség letettek egy Horthy szobrot, tehát Budapesten van egy darab Horthy szobor köztéren, az ott áll a templom előtt. De mondjuk gondoljatok arra, hogy az amerikai nagykövetség első emeletén, ugye Mindszenti József bíboros herceg prímás, ugye 56 novembertől 1971 tavaszáig, tehát 15 évig egy ablak mögül nézte, hogy mi történik Magyarországon, aminek egy önmagában érte. Tehát én azért foglalkozom ilyen-olyan 20. századi dolgokkal, és tulajdonképpen, ha valamire például kíváncsi lennék, az az, hogy mi történt volna, ha ő 1968-ban kijön onnan. Tehát, hogy egyszerűen kinyitja a kaput, és kisétál Budapestre. Tehát a 60-as évek közepétől ilyen klasszikus politikai perek már nem nagyon voltak Magyarországon. Van ellenpélda, mert például 73-ban a március 15-én a Petőfi szobornál volt egyetemisták spontán tüntetése, és ott azt hiszem 5 embert letartóztattak, és 1-2 éves börtönöket is kaptak. De ez nagyon kirívó eset. Tehát ilyen értelemben a magyar elnyomás politika az teljesen más, mint mondjuk a szovjet, vagy a lengyel, vagy a román.
Román.
Ahol tele vannak a börtönök úgynevezett politikai foglyokkal. Magyarországon
vagy
nem
a kelet-német.
Volt, igen. Magyarországon nem volt ilyen típusú megtorlás, vagy retorzió. Nem kaptál lakást, nem kaptál útlevelet, a gyereked nem járt egyetemre, stb. Tehát ki tudott veled cseszni a rendszer nagyon mélyen, de nem börtönbe kerültél. Tehát azt gondolom, hogy ha Mindszenty kisétált volna onnan 66-ban, akkor nem tudom, hogy a rendszer mit kezdett volna vele, de nyilván nem börtönbe került volna. Tehát egy nagyon fura fazon volt egyébként ilyen szempontból is. Mindenesetre ugye 71-ben őt kvázi kicsempészték, és ugye Bécsbe átvitték autóval. Most ez is egy olyan történet, hogy ott állsz a Szabadságtéren, és nem hiszed, hogy az ország első számú katolikus vezetője 15 évig ott volt az ablak mögött. Ott áll a szovjet emlékmű, régen szobrunk is van. Szóval telepakolták a teret kisebb-nagyobb emlékművekkel, és egy ilyen sűrítménye.
A régen szobor az most a Városligetben van.
Nem.
Ott van?
Nem, ott van, ott úgy sétál a régen, a Báthori utca
végén. A Városligetben is van egy régen szobor.
És ne felejtsétek el talán bizonyos értelemben a legfontosabbat, ugye oda rakta a rendszer ezt a Gabriel szobrot, ami ugye a német megszállás emlékműve, vagy nem is tudom, hogy hívják hivatalosan, és az elé kerültek le ezek
az
a spontán
megemlékezet.
Így van, ami szintén nagyon érdekes, és ott például látom, hogy a turisták megállnak. Tehát, hogy ez egy olyan, és most hát 10 éve.
Tényleg van. Egyébként igazad van, a Szabadságtérben annyira össze van
teljesen
sűrítve az egész.
Egy nagy katyvasz,
őrült,
hogy mindenki megtalálja a maga toposzát, igen, hogy nekem ez az
és akkor még ott van a Tőzsdepalota, ami aztán Magyar Televízió volt is, tőlem, igen, egyszer ott kérdezte igen. Egy német házaspár, hogy itt az MTV-nek az egyik headquarter?
Az MTV.
Mondta, hogy nem, ez egy másik MTV.
Egy értelemben.
Úgyhogy ez is egy érdekes történet.
Szóval csak onnan indultam el, hogy valójában 89. június 16-ra azért szerintem a fotók tanúsága szerint is nyilvánvalóvá vált, hogy ez a társadalom ez már nem egységes annak megítélésében, hogy a szocializmus az pozitív volt, vagy negatív. És egy csomó embernek, ez fájdalmas belátni, de mégis így van, hogy És akkor ez persze egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy igen, mert lakást kapott, mert a borzasztó lakhatási körülményekből.
Meg belátható volt az élete, tehát nem volt egy ingoványos lába alatt, tudta, hogy mire számíthat.
Igen, de egyébként a mostani Fidesz retorika az ugyanerre játszik rá. Tehát, hogy ne legyen változás, mert ami van, azt már tudod, hogy működik, eligazodsz benne, stabil, kiszem, stb. Tehát az a Fidesz Népfront ugyanerre játszott, tehát, hogy a 80-as évek közepétől ez elindult, ez a marhaság, hogy minden változás, és csak negatív lehet, mert kiszámíthatatlan, bizonytalan, nem tudom, válaszd a stabilitást.
Neked egyébként meddig tartott a lendületed ezután a bizonyos rendszerváltás, és 89-90-es esemény sorozat után?
Hát nekem nagyon hamar. Tehát én a 90-es években borzasztó állapotban voltam, azt tudom.
Borzasztóan rossz?
Igen. Tehát az nagyon érdekes, hogy sokan mesélnek róla, ilyen volt barátok is, hogy mennyire szabad lett a város, Budapest, és új helyek nyíltak, sőt, helyek nyíltak tulajdonképpen, és megjelentek nyugatiak, és hollandok voltak Budapesten, stb. Én szarul éreztem magam.
De mitől? Hát az a fiatalságot legszebb
érzed. Számítottál? Nagyobbak
nem,
voltak
nem
az elvárásaid?
Semmire, csak engem igazából az a világ, amikor direkt szembe lehetett valamivel állni, az sokkal vonzóbb volt.
Most jól érzed?
Akkor most jól vagy, nem?
Most jól érzed magát?
Pedig egyébként akkor, ugye a 90-es évek elején elkezdtük a Cirkogejzír mozit, ott a Lőrinc papptéren, és ugye a mozi az mai napig van, tehát ilyen értelemben még a 90-es éveknek köszönhet is az én személyes sorsom is valamit, de én azt hiszem akkoriban már biztos voltam benne, hogy valójában engem a múlt érdekel, tehát és ezért is lett 90 a Fortepánon, mert engem az már úgy nem érdekelt, hogy ezek a ilyen ciklámen öltönyös fazonok, szóval szerintem rémes volt. A városkép is rémes volt. Hirtelen
egyébként,
ránk
egyébként a fényképen sem ízléses, úgyhogy ha már ott tartunk a te műfajodban, nem igen, a legizgalmasabb évtized.
Igen. Az az igazság, hogy egy ilyen lepusztult angyalföldi 1986 még mindig érdekesebb, mint egy ilyen kvázi felújított posztmodern, akármilyen 96.
Ha most eltekintünk a történelmi, vagy akár a politikai hátterétől, hanem abszolút, ha csak az ízlés mentén nézzük ezt a dolgot.
Én nem tudom, én nekem nem volt jó a 90-es években lenni, de nyilván ebben meg már egy személyes dolgok is vannak, hogy mi történt az emberrel személyesen akkor, meg mit tudom én, de a 80-as évek az engem nem a nosztalgia köt a 80-as évekhez, mert semmi nosztalgiát nem
hanem érzek, a készülődő valami, nem?
Hát az, hogy tök pezsgő volt, az, hogy meg tudtad fogalmazni azt, hogy mi a bajod a világgal, tudtál, nem tudom én, graffitizni, tehát jó volt ilyen szempontból. Jó volt, és volt egyfajta ilyen sikerélmény, és azért is mesélem ezt a Nagy Imre újra temetés, mert ott úgy, hát én arra emlékszem, hogy utána délután a Balatonra utaztam le, és hát az megdöbbentő volt a vonaton, hát tökre előttem van, hogy ülök a vonaton, jövök erről a temetésről, és az emberek jó részben még, hanem nem is beszél róla, hogy úristen, itt lezártuk ezt, és a Gimes Miklós, meg az akárki, tehát...
Ez minden ilyen történelmi narratívában, ez ott van, csak az emberek ezt nem szeretik végig gondolni, hogy egy kicsi réteg csinálta, egy kicsit nagyobb réteg felfogta, a többiek meg ugyanúgy vitték a gyereket az iskolába, meg tudom én, utaztak a Balatonra a vonaton. Igen. És ez most is így van. Tehát bármilyen hatalmas esemény történik, akár pozitív, negatív értelemben a világban, ahol egy csomóan úgy harsak, nem egy Covid, de azért úgy nagyjából úgy az embereket úgy nem érinti meg, bármennyire pedig most aztán mindent látunk ugye a net meg a közösségi média segítségével. Muszáj egy kis zenét sugároznunk, és utána Tamási Miklós fotokurátorral folytatjuk a beszélgetést.